Szeretettel köszöntök én is mindenkit itt is, és majd a képernyők előtt. Egy olyan állati diával indítom. Irigykedve nézek azokra a lényekre, akik ösztönösen működnek együtt, és igazából nem nézik az egyéni és individuális dolgaikat, hanem összefognak, és a cél érdekében összerakják az erőiket. De hogy a mi helyzetünk nem ez, és ez nagyon jó, hogy így van, hogy individuális dolgokat akarunk a közösségben kibontani. És azt gondolom, hogy az informatika sokkal előbbre jár annál, mint amit most a könyvtár ebben kiaknáz. Tegnap is elhangzott a webarchiválás kapcsán, hogy a könyvtár abban a szempontban ból le van maradva, hogy igazán jól műveli az analóg gyűjtemények és kéziratoknak a megőrzését és feldolgozását, de még nincs igazán felkészülve, és még igazán nem tud avval megbirkózni, hogy mekkora mennyiségű digitális tartalom képződik a világon, és mennyire közösségi módon képződik, és nem egy szervezett módon. Ahogy az oktatásról nagyon sokszor elmondtuk azt, hogy a tanár sokkal kevésbé aktív, mint régebben, sokkal kevésbé autoriter, mint a gyerek. A gyerekek lesznek sokkal aktívabbak, ez igaz a tudományos világra is, és igaz a könyvtárosi világra is, hogy a felhasználók sokkal többet akarnak és képesek hozzátenni ahhoz a folyamathoz, aminek ők szerves részei. És a következő dia ezt mutatja, hogy az emberi átalakulás, ami most megfigyelhető, megköveteli a könyvtáraktól, hogy nagyon nagyot lépjenek. Hogy igazából azokból az értékekből, amit eddig mi értékeknek tartottunk, egy egészen másfajta környezetbe kerülünk. Egy olyan kísérletező, egy átláthatóságot követelő és nagyon erős együttműködést követelő ifjúság nő föl ebben az évezredben, aminek a könyvtár is nagyon fontos kiszolgálója kell legyen. Ehhez az informatika hatalmas lehetőségeket nyújt az együttműködésnek is, és annak is, hogy a közös platformokon megjelenhessen a legindividuálisabb tartalom. Az a sokszínűség, amilyenek mi emberek vagyunk. Ez a dia a 2020-as trendeket mutatja. Tegnap nagyon sokat hallottunk egy kicsit távolabbi kitekintés kapcsán, hogy hova fog jutni az emberiség. Itt öt nagy csoportba sorolja ez a dia azokat a területeket, ahol hatalmas átalakulások folynak. Ezekbe a diákba most nem fog belemenni, remélem, hogy erre később, akit érdekel, az meg tudja majd nézni. Nagyon fontos az, hogy a szoftverekben is hatalmas önállóság és individualizmus van. Tehát azok az egységek, amik megszületnek, és amilyen szoftver csomagok megszületnek, azok arra képesek, hogy a saját feladatukat nagyon speciálisan megoldják, és összekapcsolódva a többi egységgel betöltsék a funkciójukat, de a többiek nélkül teljesen értelmetlenek. Hagyatkozhatnak arra, ami a másik szoftverben történik, nem csak a folyamatra, hanem a benne levő adatokra is. A legfontosabb tendencia, ami megfigyelhető, hogy nagyon modulárisak lesznek a szoftveregységek, mikroszervizek formájában, standard módon kapcsolódnak egymáshoz és kommunikálnak, és ezáltal alakítják ki azt a fajta gazdagságot, amire itt szükség van. Levitézlett a monolitikus nagy rendszereknek, a könyvtári világban is úgy kell gondolkoznunk, hogy minél kisebb egységekre tudjuk lebontani azokat a funkciókat, amiken dolgozunk, és minél jobb legyen az a standardizáltsági fok, ahogy ezek egymással együtt működnek. Rengeteg dolog van, amit öröklünk. Rengeteg szoftver és rengeteg adat. A legfontosabb feladat szerintem, hogy most leltárt készítsünk, mi az, amink van, és mi az, amit át akarunk menteni, és milyen formában. És ez az előadás most erről fog szólni. Van egy közösség, amit úgy hívnak, hogy a könyvtárak jövője nyitott, ez a fólió közösség, amelyik például ezt a listát készítette. Azt mondta, hogy rengeteg szoftver van, nem csak a könyvtári világban, hanem az archiválásban is, a levéltárakban is, stb. Összegyűjtötték azokat a meglévő rendszereket, amik most a világban vannak és használhatók, és feltették azt a kérdést, hogy mi az, ami ebből számunkra érdekes lehet, miket lehet ebből integrálni, akár sok fajtát is. Tehát, hogy szabadság is legyen abban, hogyha egy könyvtár bizonyos modulokat akar használni, kiválaszthassa, hogy az ő speciális igényének melyik felel meg, és ezt esetleg tetszés szerint bővíthesse, paraméterezhesse. Ez a lista egyébként sokkal nagyobb, egy pici kivágását készítettem belőle, de kinagyítottam azokat a szempontokat, amik ebben a listában szerepelnek. Azt nézik meg, hogy ezeknek a funkcióknak vagy moduloknak melyik szoftver felel meg ezek közül, melyik kezeli például a szerzőjogi információkat, vagy melyik foglalkozik egyáltalán kötelezett feldolgozással, stb. Nem akarom ezt felolvasni. Az biztos, hogy a közösség ebben az architektúrában gondolkozik, és azt mondja, hogy bármelyik ezek közül a rétegek közül ebben a platformon, ami kialakul, kicserélhető kell legyen. Tehát az a négy réteg, amit itt látunk, egészen alulról kezdve a tárolás, adattárolás rétege, aztán az arra felépülő úgynevezett okapi réteg, ami a kommunikáció és az a különféle rendszerek közötti adatforgalom és adatcserének az eszköze. Fölötte látjuk itt ebben az esetben a könyvtári modulokat, és egészen fönn zölden a felhasználói felületet, ami szintén paraméterezhető és kialakítható. A legfontosabb ebben a koncepcióban az, hogy teljesen mindegy, hogy milyen módon, milyen programozási nyelven, milyen adatstruktúrában valósul meg az egyes egységekben való tárolás és feldolgozás. A lényeg az, hogy azon a standard kommunikációs felületen, ami itt kialakul, képesek legyenek egymással kommunikálni. Megszoktuk azt, hogy a könyvtári világban, hogy Markot, Markus 21-et, Hummarkot használunk, ami egy adatcsere formátum. Elfelejtjük sokszor, hogy az egységeken belül teljesen szabadok vagyunk, hogy miképpen dolgozunk fel, milyen adatokat tárolunk, milyen gazdagságban és milyen kapcsolati rétegeket definiálunk. Mindig ragaszkodunk ahhoz, hogy majd ezeket cserélni kell, akkor legyünk szabványosak. Ettől el lehet rugaszkodni, sőt el is kell rugaszkodni. A legfontosabb az, hogy amikor kapcsolódunk egymáshoz, arra képesek legyünk a különféle individuális struktúrákból kinyúlva és kinézve. Az Országos Széchenyi Könyvtár öreg épületében a könyvtárosok újra tanulják most azt a helyzetet, amiben vannak. Az új szerepekből írtam föl néhányat. A legkritikusabb szerintem az, hogy az új generáció, aki egészen természetes módon nő bele ezekbe az új technológiákba, amiket használ, sokszor sokkal jobban tudja kezelni azokat és használni, mint a könyvtárosok. És mégis majd azokra a könyvtári katalógusokba, összefüggő névterekbe, amiket használnak ezek a fiatalok, a könyvtárosoknak lesz olyan szerepe, hogy ezekbe bevezessék a fiatalokat, amennyiben sikerül felkelteni az érdeklődésüket az iránt, amit csinálunk, vagy amiket őrzünk. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a képi kultúra, amiben élünk, tehát már az is, ahogyan most publikálunk, tehát ennek az előadásnak nem egy írott formája publikálása, hanem a videótórium felvétel, ami visszanézhető és megnézhető, meg valamelyest az élő szó persze, ami most itt a teremben történik, meg általában képek. Sokkal inkább és sokkal komplexebben lehet a képek által kommunikálni, és ezt is tanulnunk kell, hiszen egy ilyen komplex dolgot leírni, és azoknak a megfelelőségét kialakítani, ez már nem az a lineáris gondolkodás, amiben a Mark séma gondolkozik. Egészen újakra van szükség. A Nemzeti Könyvtárnak nagyon sok központi funkciója van, és amikor az új OKR projektünkben végig gondoltuk azt, hogy ez mit is jelent, milyen új rendszert szeretnénk kialakítani, meghívtuk azokat a könyvtárakat, akik ebben a munkában részt akartak venni. Hál' Istennek elég sok könyvtár vett részt abban a definícióban, hogy mit is akarunk, és azonosítottuk mindazokat a területeket, ahol azt szeretnénk elérni, hogy legyen egy központi hely, egy felhő alapú megoldás, amiben a könyvtárak beköltözhetnek, vagy használhatják. Itt van néhány, amit azonosítottunk, például a névterek, a különféle bibliográfiák, digitális gyűjtemények, de a sor szinte vég nélkül folytatható. Talán kiemelném ebből azokat a folyamatokat, a workflow-kat, ami minden egyes könyvtár, vagy minden egyes részleg esetében individuális. Nagyon fontos, hogy az új rendszer egyrészt paraméterezhető legyen, de másrészt teljesen szabadon kialakítható munkafolyamatokkal rendelkezzen. És így írtuk ki azt az OKP rendszert, aminek a tenderje most ér a végéhez, és úgy látszik, hogy akik erre beadták a pályázatokat, nagyrészt megértették azt, hogy itt nem a hagyományos könyvtári funkciókat akarjuk csak megvalósítani, hanem ezen túl akarunk menni, és egy olyan együttműködési platformot szeretnénk megvalósítani, ami nem csak a könyvtáraknak nyújt együttműködési lehetőséget, hanem a digitalizás területén akármilyen közgyűjteménynek, de a tudósok számára, akik semmiféle intézményhez nem tartoznak, vagy akár laikus felhasználók számára is, akik szeretnének hozzájárulni az ő tudásukkal ezekhez a közkincsekhez, ezt a dolgot megtehessék. Nagyon sokfajta együttműködési módot definiáltunk ebben. A legmagasabb az, hogy van egy felhő alapú központi szoftverünk, egy közös szoftverünk, ahova amelyik intézmény, vagy magánszemély, vagy gyűjtemény szeretne, beköltözhet. Tehát bármelyik magánszemély, vagy akár intézmény megtehesse azt, hogy a digitális gyűjteményét innentől kezdve ebben a rendszerben tartja nyilván, publikálja, módosítja, osztja meg, esetleg felhívhasson olyan együttműködő partnereket, akik ezt tudják gazdagítani és vele együtt építeni. Ez a legmagasabb szintje az együttműködésnek. Aztán arra is adunk lehetőséget, hogy a központi adatbázist használják, más rendszerekhez kapcsolják, csatolókkal, de megengedjük azt is, hogy saját lokális rendszerekbe folytassák a munkát, és azon keresztül, a szabványos csatolókon keresztül kapcsolódjanak. És a legalsó szint, ami szerintem a legmagasabb szint, hogy az önkéntesek, a kiadók, a kutatók ugyanolyan teljes jogú partnerei lehessenek ennek az együttműködő platformnak, mint a könyvtárak és a könyvtárosok maguk. Két diába mutatnám meg azt a két területet, amit kiválasztottam, de bármelyiket választhatnám abból a kb. 20 területből, ami teljesen ugyanezen a sémán alapszik, hogy van egy központi azonosítás, van egy központi szoftver, ami képes összekötni az alsó egységeket. Itt például a központi azonosítás és jogosultságkezelés sémáját rajzoltuk fel, csak nagyon sematikusan és nagyon kiragadva. Itt együttműködünk azokkal a kollégákkal, akik tegnap kitüntetést kaptak az EduID fejlesztés és annak a rendszernek a kapcsán. Szeretnénk, hogyha ez egy sokkal nagyobb közösségé bővülne, és használhatnánk mi is azt, ami onnan számunkra elérhető, és ők is használhatnák azt, amit majd mi teremtünk ebbe az új rendszerbe. A másik sokkal messzebb nyúló rendszer, mint a könyvtárak maga, az a Nemzeti Névtér. Ennek a kialakítása folyamatban van, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a nemzetközi kapcsolódása is ennek, meg az a struktúra, amiben az időbeliség, a geográfiai kiterjedés, és rengeteg attribútum, ami elképzelhető, úgy van integrálva, hogy ez akár később szabadon bővíthető legyen, és nagyon szabad kapcsolódásokkal lehessen megvalósítható. Legyünk most konkrétabbak, kezdjünk a könyvtári rendszerekről beszélni. Eddig beszéltünk emberekről, együttműködésről és szoftverekről. Most beszéljünk egy kicsit az adatokról. Ahova most tartunk, az az újfajta katalogizási szabvány, hamarosan előadást hallunk majd Dany Szabolcstól erről, hogy hol tart az az átállás, hogy az RDA katalogizási szabványra kell áttérni azért, hogy ne legyen már lineáris a leírás, hanem entitások definíciával és összekapcsolódásával sokkal takarékosabb és sokkal gazdagabb adatkapcsolatok jöhessenek létre. Új adatformátumok alakulnak ki, az egyetlen, ami a markot leválthatja, az a BibFrame 2-nél tartunk most, amelyik az entitások azonosítása és összekapcsolásával teremti meg azt a lehetőséget, hogy kilépjünk a szemantikus kapcsolódások irányába, a névterekkel nagyon szorosan együttműködjünk. Ez az adatmodell, amit szerintem mindenki ismer, ami itt látszik. És az adatainkkal, amiket öröklünk, azt kell tegyük, hogy át kell alakítsuk, meg kell próbálni ezt a meglévő hatalmas adathalmazt, most elsősorban Hunmark és Mark, átkonvertálni olyan értelmezhető egységekre, amik az új BibFrame formátumban értelmezhetők és használhatók, illetve névtereket kell generálnunk belőlük automatikusan, amennyire lehet, és persze kiegészíteni azokkal a manuális folyamatokkal, amik erre még szükségesek. Itt egy olyan ábra látható, ami a két évvel ezelőtti mock-up projektünknek is az alapját képezte. Automatikus folyamatokból nyertük ki azokat az adatokat, amik a meglévő adatbázisainkban voltak. Volt egy nagy nemzetközi projekt, az Aliada, amiben Magyarország is részt vett, és ennek van egy Lodify nevű szoftvere, amely képes ezeket a kapcsolt adatfelhőket kialakítani, tehát a meglévő adatokat átalakítani úgy, hogy utána publikálhatóak is legyenek és elérhetőek a szemantikus web számára. És ezekben a folyamatokban olyan szótárakat építünk, amelyek a világon létező kapcsolt nyílt szótárak, rengeteg van belőle, mindenkinek megengedett, hogy a sajátját használja, ezen az ábrán például 617 különféle szótár van, de nagyon fontos, hogy ne csak a sajátjainkat építsük, hanem kapcsolódjunk ahhoz a nemzetközi együttműködéshez, ami már létezik és van. Nem csak a könyvtárak érdekeltek ebben, hogy a kapcsolt adatokat felhasználják, hanem maga a termelés is. Ez az ábra az LD4P, a kapcsolt adatok a produkció vagy a termelés számára néhány fontos jelenvonását írja le, és azt, hogy milyen túlok születtek ennek a munkának a kapcsán. Szóval a könyvtáraknak a feladata egyrészt a digitális tartalmak sokkal mélyebb és sokkal összetettebb leírása, másrészt azt a komplexitást, amit itt csak fölvillantanék, hogy van egy mű, aminek ugye van ekvivalens új kiadása, gyakorlatilag másolata, fénymásolata, mikrofilmezett változata, stb., ami ugyanaz a mű, de már amikor egy kicsit arrébb mozdulunk, és annak módosított változatait nézzük, olyan fordításokat, revízióit, vagy akár csak illusztrált kiadását, ami már egy új kifejezési formája ennek, és aztán van egy középen egy vonal, amitől kezdve már egy új feldolgozás, egy opera, vagy egy képregény már talán egészen új művé alakul át azáltal, hogy, vagy egy filmesítés, hogy teljesen újra gondolja annak a dolognak a gondolatait, vagy annak a felépítését. Ez volt a meglévő adatainkkal mit kezdjünk rész, és nézzük meg azt, hogy hogyan lehet új dolgokat már sokkal modernebben katalogizálni. Léteznek ezeknek megoldásai, bitframe editorok, ez például a Library of Congress-nek az editora, náluk már 60 könyvtáros elsősorban bitframe-ben katalogizál, és utána alakítja át márká. A Stockholmi Nemzeti Könyvtár idén fog áttérni bitframe-re, tehát ennek vannak elő lovasai ennek a fejlődésnek. Itt az bitframe editor legfontosabb, talán egyik legfontosabb jellemzője az, hogy már az új médiáknak is igazán teret ad, tehát itt már nagyon sokfajta, különféle leírást alkalmazhatunk. És az utolsó 3 percben, ami még maradt, röviden elmondanám, hogy egész konkrétan mit csináltunk most az elmúlt időszakban editor kapcsán, milyen, honnan indultunk és hova jutottunk avval, hogy hogyan tudnánk leírni adatokat. Azt mondtuk, hogy miután azonosítottunk valamit, és itt gondoljunk erre a műnek a deriváltjaira és módosításaira, utána megpróbáljuk minél gazdagabb tulajdonság leírással kiegészíteni. Ezeket az adatokat csoportosítottuk tartalom szerint. Megnéztük azt, hogy hogyan, milyen típusú adattartalmak vannak a dátum adatoktól, a listás adatokig, a kulcsszavakig, stb. És megnéztük azt, hogy ez hogyan rakható össze, mi a Tudástárak projekt kapcsán végeztük el ezt a munkát, hogyan tudunk összekötni leírásokat digitális tartalmakkal, és milyen kapcsolatok, milyen kapcsolódások léteznek. Azt mondtuk, hogy meg kell nézni, hogy adatcsere formátumban minek akarunk megfelelni. Ugyanis ez, amit eddig elmondtam, teljesen szabad. Bármiféle mezőt, bármiféle kombinációt ki lehet alakítani, bármi leírható, bármilyen módon. Ez semmi könyvtári függősége nincs, bárki összerakhat magának egy sémát. Azt mondtuk, hogy berakunk ebbe olyan korlátokat, ami az adatcsere formátumokra vonatkozik. Itt nem biztos, hogy látszik az, hogy itt van egy MARC 21 választhatóan, egy bitframe, egy Dublin Core és OSK-specifikus formátumok. És azt mondtuk, hogy bármilyen séma definiálható, de mivel, hogy MARC 21-ben élünk most, és jó darabig még ezzel a közösséggel, ezekkel a rendszerekkel együtt kell dolgozni, akkor is, hogyha ezt a lépést megtesszük, megfeleltettük úgy, hogy a különféle leírások, meződefiníciók automatikusan generálják azokat a rekordfejeket, állandó hosszúságú elemeket, amit itt föl is rajzoltam. Tehát, hogy a felhasználónak nem is kell tudnia azt, hogy mit művel, a rendszer automatikusan átvállalja azt, hogy ezt a dolgot megcsinálja. És a legfontosabb, amit még el akarok mondani itt a végén, hogy amit most kapunk, azok megosztott rendszerek lesznek, megosztott keretrendszer, megosztott szoftverek, remélhetőleg, nyílt forráskódú szoftverek, megosztott szótárak és adatok, de amit szerintem a legfontosabb ebben, hogy képesek vagyunk különféle egységeknek a változatait kezelni teljes jogúan, bárki individuálisan megteheti azt az állítását, ami szerinte fontos. Ebben a dologban nem oldódik fel, hanem saját maga tudni lehet róla, hogy ő mit állít, bármelyik könyvtár, bármelyik individuális személy, és mégis a rendszer képes lesz hasznosítani azt, amit a többiek leírtak. Tehát azt, ami egyes ember vagy egyes intézmény képtelen megtenni, az ebben a közösségi együttműködési formában lehetségessé válik, és ha mi emberek nem is ösztönösen csináljuk azt, amit a hangyák, amikor átkelnek a vizen, de azt gondolom, hogy ha tudatosan erre rákészülünk, és megteremtjük informatikailag azokat a feltételeket, amiket már kezdünk megteremteni lépésről lépésre, akkor mégiscsak talán egy 10 év múlva ahhoz az univerzumhoz, ahol már az új felhasználók élnek, abban a digitális univerzumban, ahhoz a könyvtárak is szervesen fognak kapcsolódni. Köszönöm szépen!